hát használjuk-e lehető legjobban. Ebben valószínű segít nekünk a mai ige hirdetés is. Úgyhogy Dávidnak átadom a szót. Isten áldjon meg téged.
Köszönöm szépen a szót, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnapi összejövetelen. Ugye néhány héttel ezelőtt, több vagy inkább sokkal kevesebb sikerrel próbáltam arról beszélni, hogy az idő, a tér, az energia, az anyag, a fény, ezek mind-mind összefüggő fogalmak a fizika és a tudomány szerint is, és hát úgy tűnik a Bibliából is, hogy a teremtés során teremtette meg az időt Isten, teremtette meg a világosságot, teremtette meg a mi világunkat, a mi univerzumunkat, és helyezte el benne az embert, hogy amíg az idő van az ítéletig, addig az ember által legyőzze a gonoszt. Amivel most szeretnék kapcsolódni ehhez a témához, az az utolsó időkről, vagy utolsó időről való tanítás, amiről tudjuk, hogy a Biblia nagyon sokat beszél, és azt is gondolom, hogy számunkra ez a téma nagyon aktuális. Most nem tudom, hogy ti milyen tanításokat hallottatok eddig az utolsó időkről, hogy milyen könyveket olvastatok el esetleg. Én általában azt hallottam, amikor ez volt a címe egy prédikációnak, hogy valamiképpen az előttünk álló bibliai eseményeket próbálta a prédikátor megfejteni, hogy mikor következnek ezek be, és milyen módon teljesednek be. Az egyik ilyen dolog, ami ilyenkor el szokott hangozni, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni. Én a Wikipédiáról hoztam nektek egy listát, ez közel sem teljes, hogy ennyi időpontra jósolták meg azt keresztény vezetők, prédikátorok, hogy Jézus Krisztus mikorra fog visszajönni, és természetesen ez nem történt meg. Én is hallottam egy időpontot 2004-ről, tehát nyilvánvalóan tévedtek, amikor ezt próbálták megjósolni. Aztán a másik lista, amit így végig szoktunk venni az utolsó időkről való beszélgetésnél, vagy értekezésnél, hogy hát vajon ki lehet az Antikrisztus? Vagy kicsoda a tengerből feljövő hétfejű fenevad, vagy a kétszarvú fenevad, ki a tíz szarv, a tízből a három szarv, a fenevadon ülő asszony, ugye a színes lovak, nagy Babilon, Gog és Magog, és általában ezekről megy a gondolkodás, hogy ezek a proféciák, amelyek a Bibliában benne vannak, ezek mikor következnek be, és hogy kikre illenek rá. Én például hallottam azt, hogy az Antikrisztus az Gorbacsov, mert ugye ő neki a fején volt egy ilyen vörös folt, és hát rajta van a fenevad bélyege. Vagy hallottam azt is, hogy ugye a tíz szarv az igazából az Európai Unió, ugye akkoriban 16 tagállam volt, de hogy ez a 16 az igazából 10, mert 10 nemzet, most már ugye 29 van, tehát nehéz lenne ebből a tizet összehozni. És hát ugye, hogy a vörös ló az a Szovjetunió, a sárga ló az Kína, a Szovjetunió pedig megszűnt, és 20 éve hallottam körülbelül azt, hogy akkor Irán most le fogja rohanni Izraelt, és jön a harmadik világháború 2 év múlva, ugye azóta 18 éve eltelt, és ez nem történt meg. Szóval én benne mindig egy feszültség, meg egy zavar volt, amikor ezeket a tanításokat hallgattam, és nem értettem, hogy miért érzik azt fontosnak ige hirdetők, hogy ezeket a bibliai proféciákat megpróbálják megfejteni, hiszen a proféciákról tudjuk egyrészt azt, hogy igazak, és hogy biztos meg fognak történni a maguk idejükben, és hogy föl fogjuk ismerni ezeket, amikor meglesznek. Mégis én úgy éreztem, és úgy érzem, hogy ezek a tanítások, vagy ezek a gondolatkísérletek lehet, hogy kifizetődők, meg sok könyvet el lehet ebből adni, de alapvetően nem Isten igéjének a tekintélyét növelik, sőt. És azt sem értettem, hogy lehet az, hogy amikor az utolsó időkről hallok, akkor mindig a jövőről hallok, amikor a Biblia tele van azzal, hogy Jézus korában az utolsó idő már elkezdődött. Föl is olvastam az első igét, a Zsidó levél első versét. Miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdanán az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Tehát az utolsó idők már Jézus korában elkezdődtek. Ugye az utolsó idő, az utolsó korszak, ahogy ugye az eredeti görög szó ezt mondja, az az utolsó világkorszak, ami Isten ütferő benne van, az Jézus Krisztus korában elkezdődött, és ma is tart. És majd ezt az utolsó világkorszakot fogja lezárni a végidőknek az eseményei, azok a dolgok, amiket az előbb felsoroltam és mutattam. Tehát én nem szeretnék ebbe a hibába esni, hogy esetleg 5 év múlva majd valaki megcáfol, és hogy én rosszul spekuláltam, vagy rosszul neveztem meg ezeket a dolgokat. Én nektek most nem a jövőről szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább a múltról és a jelenről, és ezt meg is tehetem, mert az utolsó időkben, vagy az utolsó időben élünk már 2000 éve. És 7 ilyen ismérvet szeretnék veletek megosztani az utolsó időkkel kapcsolatban. Azért 7-et, mert ez jól mutat egy prédikációban. Az első ilyen dolog a 7-ből, ami jellemzi az utolsó időket, az az önzés. Hadd olvassam föl ezt a felsorolást nektek a Timóteus levélből. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, vakmerők, felfogalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Itt az ige 18 dolgot sorol föl, ami az utolsó időkben élő embereket jellemzi, és az utolsó időkben élő embereken belül azokat az embereket, akiknél megvan az istenfélelemnek a látszata, tehát látszólag istenfélők, de megtagadják annak az erejét. Most olyan túl sok időnk nincs, hogy ezen a 18-on egyesével végigmenjünk. Én 3 csoportba osztottam így ezeket a dolgokat, amiket az ige mond az utolsó időkben élőkről. Az első ilyen csoport, ami az embereket jellemzi az utolsó időkben, a javakhoz való viszony. Tehát ez az önzésnek a korszaka, az utolsó idő, az az önzésnek a korszaka, ahol mindent felülíró cél a boldogságnak az elérése. Talán nem lepődtök meg, ha azt mondom, hogy ma mindenki boldog akar lenni. Mint hogyha ez így meg lenne írva, hogy ez kellene legyen az élet célunk, hogy boldogok legyünk. És hogyha nem vagyok boldog egy kapcsolatban, akkor keresek egy másikat. Ha nem vagyok boldog a családomban, nem vagyok boldog a férjemmel, feleségemmel, akkor majd elválok, és keresek mást, akivel boldog leszek. És ugyanígy ez a kor, amiben élünk, már jó ideje, a fogyasztói társadalomnak a kialakulásáról szól, hogy minden eldobható, minden eldobandó, és a szükségleteinknek a kielégítését felcserélte a divat. És bármit szabad, bármit szabad érzése, az teljesen elborít mindent, és gyakorlatilag bármihez hozzáférünk nagyon olcsón. Nem tudom, hogy hallottatok esetleg a villanykört esküvésről, a YouTube-on fönn van egy film, ajánlom esetleg megnézésre. Ez a film arról szól, hogy van egy tűzoltó állomás Amerikában, ahol be van csavarva egy villanykörte, és ezt a villanykörtét 110 éve csavarták be, és még mindig világít. Tehát 110 éve tudtak olyan villanykörtét csinálni, ami 110 évig világít, lehet, hogy azóta is világít, nem tudom. Aztán azt is hallottátok biztos, hogy régen, mikor a nylon harisnyát föltalálták, akkor autóvontatásra is használták. Na most a fogyasztást azt nem csak az embernek a kielégíthetetlen vágya fejleszti, gerjeszti, hanem maga az ipar is erre ösztönöz, hogy dobjad el, ami van, és vegyél egy másikat. Sok ilyen grafikon lesz ma. Remélem, hogy talán hitelesebbé teszi a mondandómat. Ez az ábra arról szól, nem tudom mennyire látszik, hogy Az Amerikában 1900 és 2017 között hogyan terjedtek el ezek a technológiai vívmányok? Azt gondolom, hogy Magyarországon vagy Európában is nagyon hasonló a helyzet. Tehát ilyesmiket látunk ezen az ábrán. Most, ha balról jobbra haladok, hogy az elektromos lefedettség, ez a sárga vonal, gyakorlatilag 20-30 éven belül 100%-os lett Amerikában. Aztán a rádió, hűtőszekrény, színes tévé, szemétszállítás, mikrosütő, számítógép, okostelefon, internet, a szociális média használata, illetve az okostelefonok elterjedése. Tehát látjátok, hogy az összes vonal nagyon meredek, gyakorlatilag amint egy ilyen dolgot föltaláltak, az rögtön elterjedt és mindenkinek lett. És az emberek elkezdtek egyre jobban élni, és egyre több szabadidejük is lett, mert nem kellett ezekkel a dolgokkal, tehát nem úgy mostak már, vagy nem úgy melegítették az ételt, mint ahogy ezt régen tették. Ugye ott tartunk, hogy a javakhoz való viszony az hogyan változik az utolsó időkben, az önzésen belül, és azt látom, hogy ebben a folyamatban, a fogyasztói társadalomnak a kialakulásában és az elterjedésében mind a hét dolog tetten érhető, mert ugye szeretnénk minél többet birtokolni, ahhoz pénz kell, hogy ezeket meg tudjuk vásárolni, de aztán ez mindig kevés, és előjön a mértéktelenség, és aztán az emberek csak azért, hogy megszerezzék ezeket a dolgokat, amik nekik nincsenek, nem félnek féktelenek, vakmerők, vadak lenni, elvadulni, és aztán persze ezekért a dolgokért nem hálásak, hanem sokkal inkább dicsekednek a környezetük számára, hogy nekük miük van. A másik ilyen dolog, még ebbe a 18-as felsorolásnál maradva, az embertársakhoz való viszonynak a megváltozása, amiről beszél az ige. Ugye ez a felsorolás az így néz ki, hogy gőgős, felfuvalkodott, kérlehetetlen, szeretetlen, szüleikkel szemben engedetlen, rágalmazó, jóra nem hajlandó és árulóvá válnak az emberek. És ugye ezt is láthatjuk, hogy ma már mindenkinek van véleménye, mindenki osztja az észt az interneten, a Facebookon, a fórumokon, sok esetben név nélkül. És szemünk előtt alakul ki egy nagyon kemény, egy nagyon kegyetlen társadalom, mert már a gyerekek sem tanulják meg az iskolában, vagy otthon, vagy a családjukban azt, hogy szemtől szembe kommunikáljanak egymással, és a szavaiknak, a tetteiknek a súlyát, a gyümölcsét, az eredményét gyakorlatilag lereagálják, vagy megérezzék, vagy átéljék, hogy most én megbántottam el a másikat, vagy örömet okoztam el a másiknak. Ugye minden el van intézve egy ilyen három szóval, vagy három mondattal, a végére esetleg odarakunk egy vidám vagy szomorú smiley-t, hogy akkor árnyaljuk ezt a dolgot, de valójában az embernek, az embertársakhoz való viszonya az nagyon-nagyon elcsökevényesedett, és a helyzet az egyre rosszabb lesz. Láttam egy videót, ahol egy idősebb ember arról beszél, hogy a gyerekkorában ő nekik ott a faluba vagy a városba volt egy völgy, ahol mindenki kijárt játszani, és esténként együtt voltak az emberek, de amikor megjelent a televízió, azt mondja, hogy egy hónap alatt lezajlott az egész, hogy kiürült a város, és csak azt lehetett látni a sórházak ablakába, hogy villogott a kék fény. De szerintem nektek is azért nehéz megállni, mikor leültök egy asztalhoz akárkivel, hogy ne kerüljön elő a mobiltelefon. Nekem nehéz. A következő ábra azt mutatja, hogy ez is hogyan változott meg az elmúlt 150-160 évben, hogy az emberek hogyan váltak egyedülállókká, vagy egyedül valókká. Ugye a baloldali ábrán azt látjuk, hogy ma már Amerikában a 15%-a a férfiaknak, illetve a nőknek egyedül él, és hogy ezen belül is igazából a 65 évnél idősebbeknél ez az arány már 30%. De ami nagyon fontos, hogy a folyamatokat lássátok, tehát hogy merre haladunk. És megjegyzem, egyébként Európában ez az adat sokkal rosszabb, tehát Svédországban ez már 50%, tehát ott minden 65 év fölötti ember egyedül éli az életét, és hát látjuk, hogy a fiataloknál is, a fiatalabb korosztályokban is ez a helyzet. És egyre inkább önzővé válnak az emberek, és bezárkóznak. Ráadásul ugye az árulás és a megcsalás is hatalmas méreteket öltött, ez látszik ugye a vállásoknak a statisztikáján is. És most már egyre kevésbé éreznek az emberek lelkiismeret fordulást emiatt, hogy ők eldobnak valamit, vagy eldobnak valakit, és hogy ők kicserélnek valakit egy valaki másra. A harmadik dolog ebből a 18-ból, ami az önzésen belül érdekes megfigyelni így ebbe a felsorolásba, amiről Pál apostol beszél az utolsó idők kapcsán, hogy hogyan változik meg az utolsó időkben az Istenhez való viszony. Ugye itt azt mondja az ige, hogy az emberek szentségtelenek, Isten káromlók, és inkább az élvezeteket vagy a gyönyört szeretők lesznek, mint Isten szeretők. Most én nem tudom, hogy az elmúlt évszázadokban ez hogy volt, de én, amikor hallok embereket káromkodni elég gyakran, minden második szavukkal Isten gyalázzák. És mindegy az, hogy most ez egy munkanélküli, vagy egy egyszerű ember, vagy egy banki főosztályvezető, teljesen mindegy, az ő beszédükben gyakorlatilag az Istennek a gyalázása zajlik. És hát most én így a gyönyör szeretéséről nem akarok részleteibe beszélni, már beszéltem erről a pornográfia térnyerése kapcsán, keresztények, nem keresztények között is. Talán ti is látjátok, és ti is érzitek ezt, hogy minden csak egy kattintásra van, és minden elérhető már. Ezzel kapcsolatban is mutatnék egy statisztikát, itt is a trend, ami érdekes. Ez a rendszeres templomba járásnak a változását mutatja Európában 1960 és 1990 között. Azt gondolom, hogy ma sem jobb ez a helyzet, vagy fordult meg ez a trend. A kék vonal az a protestáns, és a piros vonal a katolikus hívőket mutatja. Ugye láthatjuk, hogy ez az arány a templomba járóknak az aránya 44%-ról 36%-ra esett le 1990-ig. Itt megint csak a trendek és a folyamatok az érdekesek. Tehát ugye azt mondja Pál apostol, hogy az ilyenek megőrzik a kegyességnek a látszatát. Tehát nem azt a grafikont mutatom nektek, hogy mennyi a magukat kereszténynek valló embereknek az aránya Európában, hanem hogy hányan mennek el a gyülekezetbe, hányan élik meg a hitüket valóságosan. Tehát itt olyan emberekről van szó, akikről most beszélek, és akiről beszél Pál apostol, hogy ők látszólag istenfélő keresztények, de mégis önzők. Mégis elhanyagolják az embertársaikat, mégis elhanyagolják az Istennel való kapcsolatukat, és mégis az anyagi javaknak a megszerzése, a legújabb és a legjobb dolgoknak a megszerzése az, ami a legfontosabb az ő számukra. A második ilyen dolog a hét dologból, ami az utolsó időket jellemzi, az a katasztrófák. Azt mondja Jézus, de még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Na most én tudom, hogy nagyon sok kihívással néz szembe az emberiség, és nagyon sok katasztrófa van, de azért azt is tegyük hozzá, hogy most már azért percre pontosan szinte meg tudjuk mondani, hogy akkor hol lesz vihar, hol lesz tornádó, az milyen erős lesz, hogy alakul mondjuk az elsivatagosodás, az élelmiszertermelés, és így tovább. Tehát nem biztos, hogy annyira drámai a helyzet, de mégis, hogyha bekapcsolod a tévéhíradót, vagy akármelyik hírportált, ha nézed, akkor ami főcím van, általában az a katasztrófák, azok a borzalmak, azok a szörnyűségek, és a média az nagyon erőteljesen felerősíti ezeket a problémákat. Például ugye együtt izgultunk, mikor Tájföldön a barlangban rekedt az a gyermek foci csapat. De azért tagadhatatlan, azért érezzük azt, hogy novemberben még nyár volt, azért ez úgy kellemes volt, de azért éreztük, hogy azért ez nincsen rendben. Azért vannak itt problémák, és azért azért, ha megnézzük ezt az ábrát, ami a földi átlag hőmérsékletnek a változásáról szól, 1880 és 2000 között, az itt is látjuk a trendet, hogy jó-jó, van egy-egy tél, ami hidegebb, amelyik melegebb, stb., de azért ez egy folyamat. És ráadásul ez egy olyan folyamat, ami egy öngerjesztő folyamat. Tehát azáltal, hogy több jég olvad el a Földön, azáltal kevesebb napsugarat tud visszaverni a Föld, és a Földnek a felszíne, és még inkább melegszik az egész. És természetesen ez magával hozza azt is, hogy egyre több embernek nincs hol lakni. Most megint nem akarok ilyen nagyon drámai számokat mondani, hogy miket mondanak, ha az a jégtábla elolvad, ha belecsúszik az óceánba, akkor hány tengerparti város fog eltűnni, és így tovább. És egyébként azért azt is érezzük, és azt is látjuk, hogy a klímaváltozás azért az elég sok embert arra ösztönöz, hogy induljon el otthonról, különben meghal. Tehát, hogy nem csak arról van itt azért szó, hogy most akkor, nem tudom, jobb legyen az orvosi ellátás, és akkor ezért elmegyek egy másik országba, vagy jobb munkám lesz, hanem konkrétan arról is szó van, hogy el kell indulni, különben meghalsz. És ez számos ember, több 10 millió embert érint, és fog érinteni a világon. Vagy hát már érint most is. Nos, a katasztrófák után a harmadik dolog, ami jellemzi az utolsó időket, az az antikrisztusoknak a megjelenése. Ugye általában mi úgy gondolunk erre a dologra, hogy majd egyszer jön az antikrisztus, a törvénytaposó, fölépülő jeruzsálemi templom, és akkor ott fogja a dolgokat, a világuralmat gyakorolni, és így tovább, ugye erről beszél a Biblia. De a Biblia nem csak erről beszél, a Biblia arról is beszél, hogy gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, és íme most sok antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lenni, hogy nem mind közülünk valók. Tehát azt mondja az ige már Jézus korában, hogy antikrisztusok jelentek meg. Na most honnan lehet tudni azt, hogy valaki antikrisztus-e, vagy esetleg az antikrisztus szelleme munkálkodik benne, mert ugye egy támpontunk van az igéből, ami azt mondja, hogy aki nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, abban az antikrisztus szelleme van. De én nem hiszem, hogy bármelyik politikai vezető ki fog állni a tévéhíradóba, és a mikrofonba azt fogja mondani, hogy én nem vallom Jézus testben megjelent Krisztusnak. Azért sem fog ilyet mondani, mert hogy az ige is mondja, közülünk váltak ki ezek az emberek és ezek a vezetők, és gyakorlatilag kereszténynek mondja az ige őket. Tehát honnan tudhatjuk, honnan ismerhetjük föl az antikrisztusnak a szellemét az utolsó időkben? Tehát először gondoljuk végig azt, hogy Jézus Krisztusnak mi volt a küldetése, mi volt a feladata itt a földi világban, és nem csak amikor eljött, hanem majd a második eljövetelénél is. Ugye Jézus Krisztus a felkent, ő Istentől küldött, lett elküldve azért, hogy megváltsa a világot, és hogy végső soron helyrehozza azokat a dolgokat, amiket az ember elrontott. Tehát, hogy mindazt a problémát, amit az emberiség fölhalmozott, azt ő kijavítsa. Sőt, amikor Jézus fölment a mennybe, az utolsó kérdés ez volt hozzá, hogy hát Jézus, nem most van az, hogy helyreállítod a nemzetünket? Hogy helyreállítod az országunkat, Izraelnek? És Jézus azt mondta, nem. Nem, most nem ennek van itt az ideje, annak van itt az ideje, hogy hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsátok a betegeket, és így tovább. Mert hogy a Biblia erről is beszél, hogy Jézus Krisztusnak van egy ilyen nemzetmegmentő szerepe is. De ezzel szemben az antikrisztusok, és végső soron az antikrisztus, vajon mit tesz? Hát nagyjából ugyanezt, látszólag ugyanezt próbálják ezek a vezetők megtenni, helyrehozni azokat a dolgokat, amiket az emberek elrontottak. Majd én megoldom a te problémádat. Majd én megoldom ezt a klímaváltozást. Vagy megoldom én ezt a menekült kérdést. majd én megoldom a te megélhetésedet, majd én adok neked munkát, majd én rendet csinálok, majd én megvédelek. És ilyen módon helyezik ezek a vezetők, vagy ezek az emberek Krisztus helyébe magukat, amik önmagukban nem is rossz dolgok. Tehát önmagában mindenki vágyik erre, hogy biztonságban és jólétben éljen. De azért vannak itt a háttérben nagyon érdekes folyamatok és történések is. Szeretném ezt az ábrát is megmutatni nektek, hogy amely arról szól, hogy a II. Világháború alatt a világ országainak a politikai berendezkedése hogyan változott. A piros vonal az az autokráciák, tehát a tekintélyi uralmaknak a számát, azoknak az országoknak a számát mutatja. A kék vonal pedig a demokráciáknak a számát mutatja, és ez a fekete vonal az anokráciák, ami valahol a kettő között van. Tehát azt látjuk ezen az ábrán, hogy volt egy nagyon nagy felfutás, úgy 1975-ig a diktátorok számát, diktatúrák számát tekintve, és aztán utána ez a szám elkezdett meredeken csökkenni. A demokráciák száma pedig a II. Világháború után folyamatosan növekszik. Nagyon érdekes volt ez számomra, vagy nagyon érdekes dolog ez számomra, mert ugye az antikrisztusról, meg az antikrisztusokról általában úgy gondolkodunk, hogy ők elnyomó vezetők. Ők olyan vezetők, akik nem veszik figyelembe az embereknek a véleményét, csak az ő akaratuk valósul meg, és így tovább. De az a helyzet, hogy ma már a mai technológiai fejlettség szintjén, most gondoljatok például az arab tavaszra, amikor ugye Facebookon keresztül szerveződtek a tüntetések, és döntötték meg sorba a diktatúrákat. Tehát áramlik az információ. Ma már nem lehet titokban tartani korrupciós ügyeket, nem lehet titokban tartani csalásokat, rengeteg hangfelvétel, rengeteg videó, és így tovább kerül nyilvánosságra. Nagyon sok olyan dolog kerül ma nyilvánosságra, amiről az emberek tudják és érzik, hogy ezek nyilvánvaló bűnök, igazi bűnök. Lopás, hazugság, hatalommal történő visszaélés, vagy emberi sorsoknak a tönkretétele, és így tovább. Tehát nem lehet már ezzel operálni, hogy az információ az csak nálam van. Mit tesznek ilyenkor a vezetők, az okos vezetők? Egy olyan légkört alakítanak ki, ahol elveszítjük már a fogódzási pontokat. Elkezdjük elveszíteni már azt, hogy mi is az igazság, mi is a bűn, mi is a hazugság, mi is a csalás. Mert van következmény, nincs következmény. Van igazságszolgáltatás, van büntetés, nincsen. És amikor ezek a dolgok nyilvánosságra kerülnek, nem történik semmi. És az ember úgy egy kicsit megszédül, hogy most akkor mi van? Akkor én megyek szembe az autópályán, vagy én látom rosszul a dolgokat, vagy én gondolom azt, hogy ez rossz, vagy nem. És mit tesz a hatalom? Mit tesznek ezek az antikrisztusi szellemmel megáldott emberek? Ők azt csinálják, hogy ezt a fajta zavarodottságot, ezt a fajta bizonytalanságot még inkább felnagyítják. Azokat a problémákat, azokat a katasztrófákat, azokat az eseményeket, amelyek jelen vannak a világban, és szenvedünk tőlük, azokból még nagyobb problémát csinálnak, és akkor ki tudnak állni eléd a választásokon, mert hát demokrácia van, hogy én vagyok az, aki majd téged megvéd. Én vagyok az, aki neked majd biztonságot ad. Én vagyok az, aki majd megoldja a te problémáidat. Én vagyok az, aki megmentelek téged. És az emberekben ez a vágy, hogy ők biztonságban legyenek, sokkal erősebb, mint az, hogy szabadok legyenek, hogy az igazsághoz ragaszkodjanak. És hát ugye amiket felsoroltam, hogy amiket az antikrisztus szellemével ezek a vezetők csinálnak, alapvetően jó dolgok, mégis honnan tudhatjuk azt, hogy ők annak ellenére, hogy keresztények ezt nem krisztusi szellemből teszik. Hát az egyik ilyen dolog, hogy ezek a vezetők hatalmas vagyonokat halmoznak föl. Mint hogyha ez a földi élet lenne az élet. És hát Jézus Krisztusnál nem látjuk ezt, hogy fontos lenne hatalmas vagyonokat fölhalmozni. Akik az Antikrisztus szellemével vannak megáldva, vagy megverve, nem tudom, vezetők, ők minden áron a hatalmukat akarják növelni. Semmi sem elég, nincs az a mennyiségű ember, vagy intézmény, amit én irányítok, ezt mindig csak növelni kell. És hát Jézus Krisztusnál pedig azt olvassuk, hogy aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. Az Antikrisztus szellem az állandóan ellenségeket keres. Állandóan ellenségeket kreál, félelmet és gyűlöletet kelt. Míg Jézus azt mondta, hogy szeresd a te ellenségedet és tegyél vele jót. Az Antikrisztusnak nem fontos a szegényeknek, meg az elesetteknek, meg a nyomorultaknak, meg a betegeknek a sorsa, de a propaganda az nagyon fontos, és minden pénzt megér szemben Jézussal, akinek az egész szolgálata a könyörületről szólt. És szintén mindent megtesznek azért, hogy megússzák a büntetést. Ne legyen büntetés, ne legyen a tetteknek következménye. Míg Jézus, annak ellenére, hogy ő nem követett el bűnt, még a saját, vagy hát másoknak a bűneiért is szenvedett és bűnhődött. Tehát, ami a legrosszabb és ami legnehezebb itt az utolsó időkben az Antikrisztus szellemével kapcsolatosan, és nem a jövőről beszélek, hogy igazán őszintén hívő emberek közül indultak ők el, és váltak manipulátorokká, akik a békességet és biztonságot ígérnek, sok esetben abban a káoszban, amit pont ők maguk teremtettek. Nos, a negyedik ilyen dolog, ami jellemezni fogja az utolsó időket, az a békesség. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy amikor általában az utolsó időkről hallunk, akkor hallunk Armagedonról, a világ végéről és a Gog és Magog háborújáról, és így tovább, amelyek biztos vagyok, hogy meg fognak történni. De, ahogy mondtam is, igazából az antikrisztusok a békesség ígéretével szerzik meg a hatalmat, sok esetben demokratikus úton, tehát az emberek választják meg őket vezetőnek, mert hogy fontosabb, hogy békesség legyen, mint az, hogy igazság legyen. Az emberben a békesség iránti vágy az mindig is sokkal erősebb volt, mint az igazság iránti vágy. És hát tudom megint, hogyha a tévéhíradót nézzünk, akinek van tévéje, azt láthatja benne, hogy hát ez egy borzalmas ez a hely, ez az egész világ, gyilkolnak, fölrobbantanak, megerőszakolnak, és így tovább, és állandó fenyegetettségben élünk. Bármikor, bárkivel, bárhol megtörténhet. És ez az egész, hogy az embernek a zsigeri félelmeire épít, abból a célból, hogy el legyen adva a reklámidő, és hogy nézzük meg, mert ez odaláncol bennünket a tévé elé, és aztán majd jöhessenek az antikrisztusok, és megválasszuk őket, hogy megmentsenek bennünket mindettől a borzalomtól és szörnyűségtől. Nos, hadd mondjam el nektek, hogy soha az emberiség történetében ekkora béke, ekkora biztonság, mint napjainkban még nem volt. Kezembe került egy könyv, 800 oldal, az a címe, hogy az erőszak alkonya. Ez az ábra is onnan van. Tudományos alapossággal taglalja azt, hogy abból a történelemből, amit mi egyáltalán ismerünk, milyen háborúk voltak, hogyan változott a gyilkosságoknak a száma, és így tovább. Na most itt ki van mutatva elég pontosan az, hogy 1400 és 2000 között hogyan csökkent a konfliktusoknak, a fegyveres konfliktusoknak a száma Európában. Szintén van egy kimutatás arról is, hogy ha a 20. századnak a népességét vesszük alapul, akkor egy adott történelmi korban egy háborúnak, az áldozatainak a száma az akkor mennyi. és a második világháború éppen hogy csak fölfér az első tízbe. Ugye a 20. századról azt tanultuk, azt hallottuk, hogy soha ilyen borzalmas évszázad még nem volt az emberiség történetében. Hát sajnos ez nem igaz, hanem hát elég előszeretettel gyilkolták az emberek egymást a történelem folyamán. Még az ilyen nagyon régi feltárt sírokban is nagyrészt olyan holttesteket találnak, ahol erőszakos, tehát nem tudom, egy ilyen darab kő vagy egy nyilvessző fúródott az emberbe. Na, tehát a történelmünk alapvetően nem arról szól, hogy a káosz fele haladnánk. Alapvetően arról szól, hogy a békesség fele haladunk, egyre kevesebb a háború, bár én azt gondolom, hogy egy háború sok, és nem hiszek abban, hogy lenne jó háború, vagy lenne értelme a háborúnak, vagy akár egy embernek a halálának is. De megint csak a technológia, a civilizáció fejlődése magával hozta azt, hogy az ember, ha elkövet egy bűnt, egy gyilkosságot, egy bűncselekményt, egyre kevésbé hiheti azt, hogy azt ő megúszza. És azt megint csak kísérletek igazolják, az ember, hogyha tudja, hogy van a tettének következménye, ugye ha a pénztárcát ott hagyják el a bankfiók előtt, ahol van kamera, vagy a faluban, nem tudom, az útszélén, minden országban, mindenhol a faluban megtalált pénztárcát nem szolgáltatják be, mert hogy azt úgyse látta senki. Na most a mai világban már egyre kevésbé lehet a következmények elől elfutni, és ez is a békességnek, a biztonságnak az irányába hat, és ezt egy ilyen békés, biztonságos világot teremtnek a számunkra. Na de hát akkor mi a baj a békességgel? Mert hát a mi Istenünk a békesség Istene, megrontja a gonoszt a lábaink alatt hamar, Jézus Krisztus a békességnek a fejedelme, és így tovább, és hát ugye hálát adunk azért, hogy béke van, és összejöhetünk szabadon. Én egy helyen olvasok a Bibliában, amikor világbéke volt, és az emberek nagy egyetértésben és nagy szeretetben munkálkodtak egy közös cél elérése érdekében, akkor is éppen egy katasztrófa után voltak, ez pedig a Bábel tornyánál történt meg, ugye az özönvíz után. Amikor is az emberiség azt mondta, hogy fogjunk össze, és ennek az összefogásnak nem az lett az eredménye, hogy térjünk meg a bűneinkből, hanem az lett az eredménye, hogy majd mi megoldjuk a problémáinkat. Majd mi kivédjük a katasztrófákat. Mert hiszen megvan rá a technológiánk, megvan rá az eszközünk. Építünk egy tornyot, majd fölmászunk rá, nem áraszt el a víz, és így tovább. És láthatjuk, hogy mi volt Istennek erről a véleménye. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egy családban, meghasonlanak, 3 a 2-vel és 2 a 3-mal. Meghasonlik az apa a fiával, a fiú az apjával, az anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a mennyével és a menny az anyósával. Ki mondta ezt? Jézus Krisztus mondta, a békességnek a fejedelme mondta ezt, hogy ő nem azért jött, hogy békességet hozzon a földre. És be kell látnunk azt, hogy jó dolog a békesség, és jó dolog a biztonság. De ha békesség van, ha egészség van, ha jólét van, akkor nem kerülnek elő ezek a kérdések, amiket Jézus Krisztus is feszeget, hogy vajon mi az igazság. Akkor nincs az, hogy szükség van megtérésre. Akkor miért menjek el a gyülekezetbe, hiszen úgyis jó vagyok, el vagyok. De emlékszem például, mikor a szeptember 11 2000-ben volt ugye a terrortámadás, hogy leomlottak a toronyházak, akkor összejövetelen utána annyian voltunk, mint előtte, meg azóta se sose. Mert az emberek érzik, ha kicsúszik a lábuk alól a talaj, ha nagyon bizonytalanná válik minden, akkor szaladjunk, keressük Istent. És ezt nagyon jól tudja az ördög is, és tudja azt is, hogy a legtöbb embert úgy tudja a kárhozatba taszítani, hogyha békességet teremt. Most a következő dolog, már említettem nektek, ami az utolsó időket jellemzi, ez a biztonság. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülhetnek. Tehát az ötödik dolog, ami az utolsó időket, azaz a korunkat, amiben élünk, jellemzi a Biblia, a békesség után, az a biztonság. Most nem szeretnék nagyon ilyen kvíz irányába elmenni, de azért néhány kérdést föl fogok számotokra tenni, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan, gondolkodtam ezzel, legyen-e kézfeltartás, vagy ne, de akkor ne legyen. Az első ilyen kérdésem, hogy számotokra, én se tudtam egyébként, hogy az utolsó 20 évben a mély szegénységben élők aránya az megduplázódott, nem változott, vagy megfeleződött. Jó, mindenki magába gondoljon egy betűre, hogy A, B vagy C. És akkor én megjelölném a C-t. Tehát az utolsó 20 évben a mély szegénységben élők aránya a világon megfeleződött. És akkor megint egy ábra, hogy 1800-tól 2017-ig hogyan alakult világszerte azoknak az embereknek a száma, akik kevesebb, mint 2 dollárból érnek. Ez az arány 1800-ban 85% volt. Ilyen nagy volt a szegénység a világon. És most 2017-ben ez az arány már csak 9%. Ugye szeretünk úgy gondolkodni, hogy van a fejlett világ, meg vannak a fejlődő országok, szeretjük ezt így szétosztani, van a világ gazdagabbik fele, van a szegényebbik fele, és így tovább, de ma már megint csak a technológiának köszönhetően, hogy a világkereskedelemről már nem is beszélve, amiről szintén mutathatnék egy ábrát, de nem mutatok, hogy mennyire globalizálódott már az árucsere a világon, ezek a különbségek kezdenek nagyon erőteljesen eltűnni. És a világnak a legnagyobb része már a középső sávba tartozik. Tehát nagyon kevés a gazdag, nagyon kevés a szegény ország, és a nagy része az kiegyenlített körülbelül a jövedelmi viszonyokat tekintve. A következő ilyen kérdésem lenne, 4 ilyen kérdés lesz összesen, hogy az utóbbi 100 évben hogyan változott évente a természeti katasztrófákban meghaltak száma. Tehát nem a természeti katasztrófáknak a száma, hanem hogy mennyien halnak meg a természeti katasztrófákban. Hogyan változott ez az elmúlt 100 évben? 2-szer annyian halnak meg természeti katasztrófában, nem változott, vagy pedig megfeleződött? Most megint ne a tévéhíradóra gondoljatok, hanem az előző kérdésre és megdöbbenésre. Megfeleződött a természeti katasztrófákban elhunytaknak a száma. Mert lehet, hogy nem lett kevesebb, lehet, hogy globális felmelegedés van, lehet, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás, de most már nem egy faladikba kell elmenekülni, vagy felszaladni a hegyre, vagy nem tudom, hanem komoly infrastruktúra és komoly technológiai háttér van mind a katasztrófák előrejelzésére vonatkozólag, és mind a túlélésre vonatkozólag. Nem tudom, emlékeztek-e, amikor az orvos testvérünk itt, a Regőci Tamás elmondta, hogy ő túlélt egy ilyen nagyon nagy vihar, tornádót azon a szigeten, ahol ő orvosként dolgozott, és azt mondta, hogy magában, ebben a tornádóban nem halt meg senki. Mert tudták, hogy jönni fog. Fölkészültek rá. Volt anyag, volt felszerelés, és így tovább. Utána kezdtek el meghalni az emberek, a fosztogatásba, a gyilkosságba, a járványokba, és így tovább. Tehát ez is nagyon-nagyon megváltozott. Míg 1940-ben évente, nem is tudom, hogy kezdte, ennyi millió ember halt meg, 453 millió ember volt a 10 évnek, igen, a 10 évnek az átlaga, az ma már csak 10, tehát töredékére csökkent le a halálos áldozatoknak a száma. A harmadik kérdésem a 4-ből, hogy világszerte az emberek hány százaléka fér hozzá az elektromossághoz? 20%, 50%, 80%. Tehát most napjainkban, ebben a pillanatban hány ember tudja bedugni a hajszárítóját a konnektorba? Nos, megjelölném a C-t, 80, mindig a C-t jelölöm meg, így mert azért könnyebb azért előre gondolkodni most már. Tehát 80%-a az elektromosság elterjedésének, és én tudom, hogy kevés a fizetés, meg kicsi a lakás, meg drága az albérlet, de azért azt vegyük észre, hogy most már nem kell kimenni az erdőre fát vágni, és aztán azt összeaprítani és behordani, hogy miután a kútból vizet merítettünk, akkor a lavorba megmelegítsük a vizet, mint ahogy évezredeken keresztül az emberek ezt tették, ha egyáltalán volt lavor. Tehát ezen a grafikonon is az látszik, hogy 1920 és 2030 között hogyan terjedt el az elektromosság a világ különböző részein, és azért még ott a legvégén a sárga vonalat, ha látjátok, a szubszaharai Afrikába is már azért helyek közel a 100%-ot közelíti az elektromos hozzáférés. Lehet, hogy napelemekkel, lehet, hogy szélerőművel, de van villany. És végül egy utolsó kérdés, hogy mit gondoltok, hogy mennyi most a várható élettartam ma a világon? C? Most már lehetne kész feltartást, ugye? Igen, a C. Engem is megdöbbentett ez az adat. Ezen a grafikonon ugye láthatjátok, hogy az átlagos várható élettartam 1800-ban még csak 31 év volt. Tehát, hogyha akkor születtünk volna, 120 évvel ezelőtt, akkor körülbelül úgy satszolunk, én már nem élnék valószínűleg. De ma már ez a szám, ez 72 év. Ott van egy-két ilyen bezuhanás, hogy spanyol nátha 1930 körül, meg második világháború. Tehát egy jobb világban élünk. És hozhattam volna még jó néhány példát arról, hogy hogyan csökkennek a rossz dolgok a világban, például a repülőgép baleseteknek a száma, vagy az AIDS-fertőzötteknek a száma, rabszolgasorban élők száma, a nukleáris fegyverek száma, az éhezés, a gyermekhalandóság, és óriási a javulás. Nem 1-2% a javulás, hanem 40-50-60-70% a javulás. Az emberiség kezdi megoldani ezeket a problémákat, és úgy néz ki, hogy egyre tovább tudnak élni az emberek. És hát persze ugye beszélhetnék a nők jogairól is, hogy hogyan változott ez az elmúlt 100 évben, vagy a nőknek az iskolázottsága. Ma már világszerte a nők is majdnem annyi időt töltenek el iskolába, mint a férfiak. Persze a tévéhíradóban nem ez van. Azért van egy dolog, amit az igazság és teljesség kedvéért meg kell említeni, egy rossz dolog, ami viszont növekszik, ez pedig a terrorfenyegetettség. Tehát ez az ábra azt mutatja, hogy a terror támadások száma világszerte 1970 és 2016 között, tehát a magának a támadásoknak a száma, nem a haláleseteknek a száma, hogyan változott. És láthatjuk azt, hogy ilyen 2010-12 környékén ez ilyen évi 2000 vagy 4000-ről fölugrott 16000-re, tehát megsokszorozódtak a terror támadások a világban, és aztán azért elindult ebbe egy csökkenés. Na most én megint azt szeretném mondani, hogy egy terrortámadás is sok. Egy ártatlanul meghalt ember is sok. De azért, ha őszinték akarunk lenni, akkor ami ugyanolyan váratlan, hogy valaki autóbalesetbe hal meg, azért több százszor annyi ember hal meg autóbalesetben, Magyarországon is és mindenhol, mint terrortámadásban. Tehát a terrortámadás az igazából nem a biztonságunkat befolyásolja kedvezőtlenül, hanem a biztonság érzetünket. Mert hogy erre építenek a terroristák, hogy kezdjünk el félni. És megint csak ugye a biztonság iránti vágyunk sokkal fontosabb, mint a szabadság iránti vágyunk, mint az igazság iránti vágyunk. És erről aztán végképp nem akarunk lemondani, és boldogan és dalolva adjuk át a szabadságunkat, mondunk le a jogainkról az antikrisztusi vezetőknek. Mert hogy ennek ez az ára. Ezt mondják nekünk, és mi azt gondoljuk, hogy ezt az árat érdemes megfizetni. Nem tudom, hallottátok-e már, hogy Kínában már működik a pontrendszer. Egy év múlva lesz, hogy kiterjesztik mind az 1,4 milliárd lakóra, de most egy néhány 10 millió már azért ez tesztjelleggel működik. Aki kínai állampolgár, 800 pontot tud maximálisan elérni. És a kormány a neki tetsző dolgokat pozitív pontokkal, a negatív dolgokat negatív pontokkal jutalmazza. És nem csak a te tetteidért kapsz negatív pontokat, hanem ha a szülőd, az apád, az anyád mondjuk elmegy olyan gyülekezetbe, ami nem szimpatikus az államhatalomnak, akkor te is kapsz mínuszpontot. És hát 200 millió kamera működik arcfelismeréssel most Kínában, azt is tudják nézni, meg ugye rendszámok, egyebek, hova mentél, merre jártál, mit vásároltál, és így tovább. És nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én nekem nincs semmi félnivalóm, teljesen rendben van ez a dolog, az én biztonságomat szolgálja ez az egész. Ugye ezek a rendszerek nagyon hamar kiszűrik a nem mintának megfelelően viselkedő embereket. Sőt, azt is mondják, hogy hát én kapok akkor a hotelba VIP-ellátást, mert hogy kap, aki mit tudom én, 600 pont fölött van, és sokkal kedvező feltételekkel kap hitelt is, mert hogy magasabb a pontszáma, mert hogy ő kormány alkalmazott, és így tovább. És az embereknek a nagy részének ezzel nincsen problémája, és szerintem ti is érzékelitek ezt, hogy ebbe az irányba megyünk, és egyre inkább az ember azt mondja, hogy jó, hát lemondok akkor a titkaimról, vagy az életemről, vagy stb. Nekem nincsenek. De mégis ezek a technológiák, és az egész, ami irányba megy, ez az antikrisztusi világnak, és az antikrisztusi rendszer, és a most regnáló antikrisztusi vezetőknek a hatalmát és a céljait szolgálja. És az emberek ezt szeretik. De mégiscsak ezek a hamis evangéliumon és mégiscsak hamis békességes és hamis biztonságon állnak. Nos, a hatodik ilyen dolog, ami jellemzi az utolsó időket, az az üldözés. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket. Sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem nektek, hogy mikor eljő az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam nektek. Nos, ugye ezt tudjuk, hallottuk, hogy az utolsó időkben üldözés lesz, de ez az üldözés, ez azért tart már egészen Káin és Ábel áldozat bemutatásától kezdve. És nem csak az az üldözés tartozik ide, ami mondjuk a keresztény ellenes és a keresztény gyűlölő, nem tudom, hogy mennyi ilyen ember van a világon, részükről érkezik, hanem sokkal inkább, ami sokkal fájdalmasabb és sokkal jellemzőbb, és amiről itt az ige is beszél, hogy aki titeket öldököl, azt hiszi, hogy Isten tiszteli, a más keresztényekről, a más módon hívő emberek részéről jövő üldözés, ami a jellemzője az utolsó időknek. Mert amiket most elmondtam nektek, így az antikrisztusi, meg a technológiai fejlődés miatt fölállt demokratikus berendezkedések kapcsán, ezek jó érzéssel töltik el az embereket. Megnyugvással töltik el az embereket. És miért jön ide akkor valaki, aki elkezd az igazságról beszélni? Miért jön ide valaki, másik keresztény, hogy miért jön azzal, hogy ne lopj? Miért jön azzal, hogy ne törd házasságot? Miért jön azzal, hogy a szegényekkel foglalkozni kellene? Miért jön azzal, hogy a nyomort kéne enyhíteni? Miért? Miért zavar itt bennünket a nagy békességben és a nagy egyetértésben és a nagy szeretetben? Miért csinálják ezt emberek? És akik ezt csinálják, akik ezt teszik, én sem érzem azt, hogy annyira népszerű lennék ezzel az üzenettel, azokat üldözni fogja a kereszténységnek az a része, ami nem ami nem az igaz egyház, amiért nem jön vissza Jézus Krisztus. És ugye azt is tudjuk a Bibliából, hogy az Antikrisztus megjelenését az igaz egyháznak a léte az, ami akadályozza, az igazi, a végső Antikrisztusnak a megjelenését. Mert az igaz egyháznak a küldetése, a funkciója az az, hogy leleplezze az antikrisztusi vezetőket, hogy leleplezze az antikrisztusi szellemet, és nem pedig kényelmesen hátradőlve, csak csupán Isten jóságáról, szeretetéről, vagy éppen a pre, mid és post-tribulációs elméletekről való értekezéssel töltse el, mert amelyik gyülekezet ezt csinálja, amelyik prédikátor ezt csinálja, azzal a hatalomnak semmi problémája nincsen. Azzal viszont lesz problémája, és a más keresztényeknek is lesz problémája, aki elkezd beszélni arról, hogy mi a különbség az antikrisztusi szellem és az antikrisztus által biztosított jólét, és a Jézus Krisztus által, és a Jézus Krisztus követése miatt, a Jézus Krisztus követése szerinti élet között. És természetesen ebben az üldözésben az árulások is mindennapossá válnak, amikor majd, most megint mondtam, hogy majd, de ugye nem akarok a jövőről beszélni, a jelenről beszélek, amikor elárulják egymást a keresztények is, akár kedvezményekért cserébe. De ti, atyám fiai, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, nem vagyunk a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és legyünk józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Hadd tegyem föl a kérdést, akinek kisbabája, kisgyermeke van, mit csinál egy kisbaba, mikor őt békesség és biztonság veszi körbe? Elalszik. Ez bele van kódolva az emberbe, hogyha minden rendben van, ha látszólag minden rendben van, akkor elalszunk. És ez a dolog az, amitől Jézus Krisztus leginkább óv bennünket. Nagyon sok példázatban, amikor az ő visszajöveteléről beszél, az alvásról is beszél. És hát ismerjük a 10 szűz példázatát, akik ugye szűzek lévén el voltak választva a világtól. És úgy nagyjából belőtték, hogy mikor jön a vőlegény, mikor jön vissza Jézus, ugye emlékeztek az első ábrára, de hát nem jött. Nem jött Jézus. Nem jött a vőlegény, amikor számítottak rá, és az éjszaka elnyomta őket. Ugyanúgy elnyomta őket az éjszaka, hogy a tanítványokat is elnyomta az álom háromszor is, mikor Jézus arra kérte őket, hogy imádkozzanak vele a Getsemáné kertben. Mert hogy akkora volt a nyomás, akkora volt a sötétség, akkora volt a bizonytalanság, hogy elaludtak. És ugye nem csak a buták aludtak el, nem csak a buta szüzek aludtak el, hanem az okosak is elaludtak. És bár az emberiség történelme az tele van tényleg borzalmakkal, melyekért a sátán a felelős, de azért egy háborút nagyon sokféleképpen meg lehet nyerni. Meg lehet nyerni nyerselővel, meg lehet nyerni gyilkossággal, meg lehet nyerni árulással is, üldözéssel is, kínzásokkal is meg lehet nyerni egy háborút, de egy háborút meg lehet nyerni a béke ígéretével is. És ezt tudja jól a sátán. És ezért mondja Jézus, hogy ne aludjunk. Ne aludjunk el a békesség alatt. Ne együk meg azoknak a vezetőknek a szövegét, akik békességet és biztonságot ígérnek, akik félelmet gerjesztenek, és azt mondják, hogy minden rendben van. Tehát összefoglalásul szeretném elmondani még egyszer, hogy hogyan is néz ki ez az utolsó idő. Ugye az első jellemzése, vagy az első jellemzője ennek az utolsó időnek, amikor az embereken eluralkodik az önzés. És nem csak úgy általában az embereken, hanem azokon az embereken is, akiknél megvan az Isten félelemnek a látszata, de megtagadják annak az erejét, és nem Isten erejével élik az életüket, hanem a saját erejükkel. És hát persze az ember azért nagyon sok problémát is okoz a világban, aminek az eredménye katasztrófa. Vitatkoznak ezen, hogy ez a globális felmelegedés az emberi tevékenység következménye, avagy sem. De szerintem ez a vita eldőlt. És aztán megindul egy nagy népvándorlás a túlélés érdekében, és az önző emberek nem akarnak osztozni az ő javaikon. Nem akarják, hogy az ő életszínvonaluk csökkenjen, nem akarják, hogy megosszák azt az ételt, vagy azt az ivóvizet, ami nekik van, és a másiknak nincsen. És aztán sok az igaz hitet elhagyó emberből, keresztény gyökereit mégis büszkén hangoztató emberből vezető lesz, és ők megoldást kínálnak a globális válságokra, a globális problémákra, hogy majd én segítek neked, csak szavazz rám. És még jó, föl is nagyítják a problémákat, hogy még jobban féljél, még jobban rettegjél, hogy még többen szavazzanak rám. És elkezdenek a megváltó képében tetszelegni, de tudjuk, hogy ők nem Jézus Krisztus cselekedeteit követik. Ugyanakkor az embereknek a békességre és a nyugodt életre való igényük mindent felülír. Így készséggel támogatják a békés világ megteremtését, és boldogan mondanak le a jogaikról is a biztonságuk érdekében. És azt mondják, hogy nincs szükség megtérésre, bűnbocsánatra, a lényeg az, hogy tehessük azt, amihez kedvünk van. És aztán ebben az állapotban ennek a rendszernek a kedvezményezettjei elkezdik üldözni azokat az embereket, akik kimerik mondani, hogy ennek a rendszernek az alapja hamis, hogy ez csalásra és hazugságra alapul, és hogy nem krisztusi, hanem antikrisztusi. De kevesen vannak. És még ők is, én azt látom az igébe, még mi is elalszunk. Még mi is elveszítjük a viszonyítási pontjainkat a világba, hogy most mi az igaz és mi a hamis, mi a hazug. Mert nagyon sokszor az antikrisztusi vezetők, ők maguk is ellentétes dolgokat csinálnak, mint amit hirdetnek. Hogy ne értsed azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy ne legyenek értékeid, ne legyenek erkölcsi elveid. És rengeteg az inger, rengeteg az információ, amit aztán ember legyen a talpán, aki ki tud szűrni és ebbe el tud igazodni. Hogy most mi is az igazság, mi is Jézus Krisztusnak az igazsága. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem a jövő, hanem ez a jelen. Ebben élünk. Aki itt volt múlt héten, láthatta kivetítve a hálaadás napi pulykát, ropogós, sült, nagyon jól kinéző, nagyon nagy töltött pulyka volt. Közeledünk az ebédhez. És ugye, mert hogy most volt csütörtökön a hálaadás napja Amerikában, amikor ez a szokás, hogy megeszik a töltött pulykát, és hát nekünk is van miért hálát adnunk. De hogyha megnézzük ezt a történetet a pulyka szempontjából, akkor egy másik igazság bontakozhat ki előttünk, mert ugye a pulyka, hogy kibújt a tojásból, békességben és biztonságban élte az életét, volt neki egy gazdája, csinált egy kerítést, körbekerítette, és minden reggel hozott friss vizet, kukoricát, és a pulyka azt gondolta, hogy amíg él, addig ez lesz. Ez egy állandó és ez egy örök állapot, amíg el nem jött a hálaadásnak a napja. És persze mondhatjátok azt, hogy a pulykának nem volt választása, de nekünk van választásunk. És ebből a történetből az a tanulság, hogy azért, mert békesség van, mert biztonság van, mert jólét van, az nem jelenti azt, hogy ez mindig is így lesz, és hogy nem kell számot adnunk a cselekedeteinkért. És hát testvérem, tiéd a döntés, hogy a könnyebb utat választod, vagy a nehezebb utat választod. Mert azért az igazságot keresni, azért a dolgokat így vizsgálgatni, meg mögé nézni, azért nagyon fárasztó. Azért eljönni gyülekezetbe, nem megenni azt, ami szembe jön a Facebookon, vagy a tévébe, vagy az óriás plakáton. hanem a Szentlélek által keresni azt, hogy mi az igazság. Hogy Jézus Krisztus mire, milyen példát hagyott nekünk, mire tanított bennünket, mire tanított az ő élete. Ez nehéz. És különösen azért is nehéz, mert ez nem népszerű. Ez hátrányt jelent a világban, de sok esetben még a gyülekezetekben is hátrányt jelent. És hadd mondjam el azt is, hogy egy idős prédikátortól hallottam, már nem él, ő volt olyan összejövetelen, ahol az összejövetelen összegyűlt pénzt Hitlernek adták oda. Mert hogy ő akkor, abban a korban egy megmentő volt a gazdasági világválságnak az idején, és munkát teremtett, és rendet teremtett. És láttuk, mi lett a vége. És most is vannak gyülekezetek, vannak hívők, akik nem akarják látni azt, hogy mi mögött milyen szellem van, és hogy mit jelent Jézus Krisztusnak az igaz követése, és az igazságról való beszéd. És hát tudom, hogy általában nagyon kevés dolgot jegyzünk meg egy-egy prédikációból, de én arra kérlek benneteket, egyet próbáljunk megjegyezni azt, hogy ne aludjunk. Ne aludjunk, és ne éljük az időnket, az életünket csak úgy, hogy sodródunk egy csónakba, sodródunk a tömeggel, sodródunk az árral. Nekünk van felelősségünk, mert van Bibliánk, meg vannak tanítóink, meg bennünk van a Szentlélek, és nekünk ezeket a dolgokat felhasználva kell élni az életünket. Én befejezésül szeretnék imádkozni. Mennyi Atyám, köszönöm neked ezt a vasárnapot, köszönöm, hogy összejöhetünk a te nevedben, köszönjük az életünket, köszönjük, hogy nincs háború, köszönjük, hogy béke van, köszönjük, hogy van meleg víz, köszönjük, hogy van fűtés, köszönjük, hogy van otthon, köszönjük, hogy van étel, köszönjük, hogy van ital, de téd legyen ezért minden dicsőség, és kérlek, add nekünk azt, hogy ne legyünk megalkuvók, és ne legyünk alvók sem, akik nem látják és nem értik az idők jeleit. Jézus nevében. Amen.